Akkor hát lássunk is neki a mai tanulásnak, aminek több témája is lesz. De első körben még mindig a mukcéről fogunk beszélni. Mukce! Ez a mai témánk. És még egy ideig ez lesz a téma. Beszéltünk róla, hogyha visszaemlékeztek, egy körülbelül 4-5 nappal ezelőtt, amikor egy általános bevezetést adtunk a mukce szabályairól, akkor volt egy olyan fogalom, amit úgy hívnak, hogy basisle da varha mukce. A mukcének a bázisa. Ami azt jelenti, hogyha van egy tárgy, egy eszköz, amin rajta van egy másik eszköz, és ez a másik eszköz, ez egy mukce, ez egy szombaton tiltott rendeltetésű, a szombati használatra tiltott rendeltetésű eszköz, akkor az az eszköz, amin ez rajta van, az is ugyanolyan státuszúvá válik, mint a mukce eszköz. Hát például van egy asztal, és az asztalon rajta van egy gyertya, egy mécses, akkor az asztal is ugyanúgy mukce lesz, mint maga a gyertya, a mécses. Sőt, tovább mentünk, és azt mondtuk, hogy két kategóriája, két esete is lehet ennek a bázis esetnek. Az egyik az az, amikor egyszerűen rajta van, mint például abban a misnában, ami már többször felmerült, hogy a szekér, amin rajta van a pénz. Amikor rajta van, akkor a szekér is ugyanolyan státuszú lesz, mint a pénz, tehát ahogy a pénz nem mozdítható szombaton, nem úgy, mint a zsidó viccekben, nem mozdítható szombaton, mukce, ugyanúgy a szekér is mukce, amin a pénz rajta van. Ez az egyik kategória. Van egy másik kategória, ami még tovább megy, és amely azt mondja, hogy ha a szombat bejövetelekor, szürkületkor rajta volt a gyertya az asztalon, akkor onnantól fogva az asztal elnyerte a szombat bejövetelekor a mukce státuszt, és innentől fogva az asztal mukce státuszú marad egész szombaton, akkor is, ha valamilyen úton, módon lekerült az asztalról a gyertya. És miért említem most kifejezetten az asztalos példát? Azért, mert ez az oka annak, hogy a zsidó otthonokban, amikor kirakják az étkező asztalra a péntek esti gyertyát, gyertyatartót és gyertyát, mielőtt meggyújtanák a gyertyát, tesznek még valamit az asztalra. Mi ez a még valami, amit rátesznek az asztalra? Vagy a péntek esti étkezés egy szimbolikus, központi eleme a két bárhez, a két szombati kalács, vagy pedig egy könyv. Miért teszik ezt? Azért, mert nem akarjuk, hogy az asztal az mukce státuszú legyen. Ugye azt mondtuk, hogy ha amikor bejön a szombat, elnyerte a bázis státuszt, elnyerte a bázis státusz révén a mukce státuszt, és ezért ugyanolyan megítélés alá esik, mint maga a mukce, akkor onnantól fogva a bázis az már egész szombaton mukce lesz. Most én nem biztos, hogy szeretném, hogy ezt az asztalt ne lehessen mozgatni szombaton. Ha egyszer mondjuk lekerül róla valahogy a gyertya, például a nem zsidó vallású bejárónő leveszi a gyertyát az asztalról, az asztal még mindig mukce. Hogy lehet elérni, hogy az asztal ne váljon mukcévé? Most ennek egy módja van, hogyha az asztal nem csak a mukcének válik bázisává, hanem bázisává válik egy olyan tárgynak is, ami kifejezetten nem mukce. Például étel, lásd, szombati bárhez, kalács, vagy egy könyv, egy tóra témájú könyv, az ugyancsak a nulladik kategória, ahogy abban a bizonyos bevezetésben mondtuk. És erről a témáról fogunk ma tanulni, hogy a bázis mi volt. Az a bázis kategória, amiről már többször említést tettünk, hogy a valami a mukce bázisává válik, az milyen módon válik bázissá, hogyha nem csak a mukcénak, hanem valami másnak is bázisa. Ez lesz az első témánk a ma reggeli tanulásban. Hát akkor lássunk is neki. 47-es lap tetején tartunk. Amarabi Zeira, Amarabi Asi, Amarabi Yehanan, Amarabi Hanina, Amarabi Rabmunus, Rabbi Rumunus, Lihiti Rabbi Letaltel Machtobe Efra. Azt mondta Rabbi Zeira, Rabbi Asi nevében, Rabbi Yohanan, Rabbi Hanina és Rabbi Rumunus nevében. Rabbi Rumunus azt mondta, nekem Rabbi megengedte, hogy a füstölő tepsit úgy mozgassam, hogy a tepsiben benne volt a hamu. Ugye a füstölő tepsi, azt gondolom, a otthonok illatosítója volt, egy tepsi, amiben tüzet raktak, és belerakták a tömjént, és ettől jó illat lett az otthonokban. Most amikor kiégett ez a tömjén, akkor benne maradt a tepsiben a hamu. A hamu az abszolút mukce, mert ugye ez még csak nem is eszköz. A tepsi legalább eszköz. Viszont, hogy a tepsiben benne van a hamu, akkor a tepsi az a hamu bázisává válik. És mégis azt tanította Rabasi, hogy Rebi megengedte a tepsi mozgatását annak dacára, hogy benne van a hamu. Amalé Reb Zeyre Rabasi, mi a már Rebi Eichmann Hachi, ve hatnán nőjtél adom bnöj veven bi jada, jöjj kálkal veven beszöjha, ve már Rabba Barab Hanam Rebi Eichmann, ve kálkal a mélyes pészen eszkinnan, tájmed ízbe péri a lészte péri laj. Azt mondja a Talmud, azt kérdezte Reb Zeyre Rabasitól, hogyan mondhatod, hogy valóban Rabbi Yohanan azt tanította, hogy Rebi megengedi a füstölő tepsit, a tömjén hamuval együtt mozgatni, amikor Rabbi Yohanan, amikor a következőt tanultuk ennek kapcsán. Ugye tilos mondjuk például egy követ vinni, követ mozgatni, a kő is mukce, ugye miért? Mert a kő az nem eszköz. De ha mondjuk nekem van egy kosaram, és a kosárban van egy kő, akkor a követ lehet mozgatni, ugyanígy, ha van egy gyerek, és a gyerek fogja a követ, a gyereket föl lehet emelni, és lehet mozgatni. Azt tanította ennek kapcsán Rabbi Yohanan, hogy mikor lehet a kosarat mozgatni benne a kővel, akkor, hogyha a kosárban van más is, nem csak kő, hanem teli van mondjuk gyümölccsel, akkor a kosár egyszerre válik bázisává a gyümölcsnek, ami nem mukce, és a kőnek, ami mukce, és ezért lehet mozgatni a kosarat, mert nem egyszerűen a kőnek bázisa, hanem bázisa a gyümölcsnek. És a gyümölcs fontosabb, jelentősebb, mint a kő, és ezért ez túltesz a kőnek a jelenlétén, és ezért nem a kő bázisának tekintjük a kosarat, hanem a gyümölcs bázisának tekintjük a kosarat. És mindezekből mit látunk? Hogy ha azonban a kosárban csak a kő lenne, akkor a kosarat nem lehetne mozgatni. Akkor hogyan mondhatta Rabbi Yohanan azt, hogy Rebi állítólag megengedte, hogy a tepsit benne a hamuval mozgassuk, amikor a tepsiben semmi más nincsen, mint csak a hamu? Akkor a tepsi az a hamu bázisává válik. Így, hogyan lehetne így hát mozgatni? És tajmémke sahada, amikor ezt a kérdést föltették Rabbi Asinak, egy kicsit elmélázott egy órát, mert zavarba jött a kérdéstől, ez egy annyira jó kérdés volt, hogy nem tudott rá rögtön válaszolni. Egy óra a mélázás után a következő választ adta. Amár, ha nem ízbe kártin. Tudod mit? Lehet, hogy Rebi esetében is arról volt szó, hogy egy olyan tepsi, amiben ugyan hamu van, de marad benne még egy pár elégetlen tömjén darab. És az égetlen tömjén az nem mukce, hasonlóan a gyümölcshöz, ami a kosárban van. És ugyanúgy, ahogy a kosárban van gyümölcs és kő, a gyümölcs státusza, a gyümölcs jelentősége nagyobb, mint a kővé. És ezért a kosár nem a kőnek a státuszává válik, hanem a gyümölcsnek a státuszává, a bázisává válik. Akkor ugyanígy, itt is arról lehetett szó, hogy a tepsiben nem csak a hamu volt, hanem a tömjén is, és ezért a tömjén túltett a hamun, és a tömjénnek a státuszává vált a tepsi, és nem pedig a hamunak a bázisává vált a tepsi. Igen, ám csak ez nem annyira egyszerű. Miért? Mert a tömjén, egy kis tömjén, ami marad a tepsiben, annak nincs olyan hatalmas jelentősége, mint mondjuk a gyümölcsnek a kosárban. Ugye, ha valaki elégette a tömjént, és maradt belőle egy kevés tömjén, akkor ha csak nem egy nagyon szegény ember, akkor ki fogja dobni a hamuval együtt a maradék kevés tömjént is? Egy szegény ember lehet, hogy kiválogatja még megmaradt tömjén darabokat. Nem így a gyümölcsnél, ami mindenkinek egyaránt fontos. Amara bája kártim bej rabi mér mihasivi, miért lenne fontos, miért lenne jelentős az a kevés kis tömjén, ami benne maradt Revi történeténél a tepsiben? Ha azt mondanád, mondani, hogy hát azért fontos, mert mondjuk a szegény ember esetleg újra hasznosítaná ezt a félig megégett, vagy még nem megégett maradék töményt. Vahatánya bigdea nimlanim, bigdea simlásinim, avadá nimlásinim loj. Van egy olyan alapelv, hogyha valaminek van jelentősége a szegény ember számára, de nincs jelentősége a gazdag ember számára, akkor ezt a jelentőséget, ami valamilyen státuszúvá teszi azt a dolgot, mert mindjárt elmondjuk, hogy miről van szó, az csak a szegény ember esetén veszük figyelembe, de nem a gazdag ember esetén. Például, ha emlékeztek, volt szó a tisztátalanság, kedvenc témánk, tisztátalanság szabályára, és azt mondtuk, hogy egy eszköz tud tisztátalanná válni, például egy ruhadarab. És arról volt szó, hogy mi ez a legkisebb ronydarab, legkisebb méretű ronydarab, ami már ruhának tekinthető, és például foltozásra felhasználná. És mit mondtunk? Hogy a szegény ember az még egy 3x3 ujjnyi méretű kis ronydarabot is felhasználna, félretenne, mert esetleg foltozásra jó lesz. És mit tanulunk ennek kapcsán, hogy ez a 3x3 ujjnyi ronydarab, ez valóban ruhának számít, de kinek az esetében? Ki számára számít ez ruhának? Csak is a szegény ember számára. De a gazdag ember számára ez nem ruha. Szerintem, ha viszont így van, akkor a tömjénnél is hasonló a helyzet. Hiába maradt egy kevés kis tömjén a tepsiben, ennek nincs jelentősége, mert ha még azt is mondanád, hogy a szegény ember ezt újra hasznosítaná, de ez csak a szegény ember számára, a gazdag ember számára nem. Most Rebi, ő egy gazdag ember volt. Tudjuk azt, hogy Rebi, ugye Rebi, az Rebi Huda Nassi, a Huda fejedelem, aki a Misnának a szerzője, őről az volt írva, tanultuk azt a Bráhot traktátusban, hogy olyan gazdag volt, mint a római helytartó, hogy az asztaláról soha nem hiányoztak egyetlen évszakban sem a különböző gyümölcsök, olyan gyümölcsök sem, amelyek más évszakban teremnek ott Izraelben. Most Rebi biztos, hogy nem tartotta fontosnak azt a kevés kis tömjént, ami benne maradt és nem égett el, benne maradt a tepsiben, akkor ez a válasz, amit adtál, hogy azért vált a tepsi, azért nem vált a tepsi a hamu bázisává, és így nem lett mukce a státusza, mert maradt a tepsiben egy kis tömjén, ez nem egy megfelelő válasz. Most ezért a báje egy másik választ fog adni. Amara báje, mi de dahabe ágra frösserei? Szóval pont fordítva. Van egy olyan szabály, hogy van egy kivétel. Van egy kivétel, amit annak ellenére, hogy mukce elvileg, sőt, mukce machmas mius, az undor miatti mukce, mégis ki lehet vinni, lehet mozgatni, pontosan az undor miatt. Fekáliás vödör, amiben ott van a fekália, az gusztustalan, visszataszító, undorító, és ezért szombaton ki lehet vinni a lakásból. Hogyha valaki elvégezte a dolgát, akkor nem kell a szoba közepén hagyni, mert hogy ez nem lesz kifejezetten tisztelet jele a szombat irányába, és visszataszító, undorító, és ezért ki lehet vinni. És lehet, hogy Rebi, aki egy gazdag ember volt, és nagyon érzékeny ember volt, számára a leégett tömjén, a tepsiben az egy visszataszító, undorító dolog, ami zavarta a szombati élvezetet, a szombati tiszteletet, és ezért engedte meg, hogy ki lehet vinni. Nem azt mondta, hogy lehet bármire mozgatni, hanem a fekáliás vödörhöz hasonlóan ezt is ki lehetett vinni. Különben a fekáliás vödörhöz visszatérve, ez az oka annak, hogy el lehet takarítani, mondjuk például a péntek este vacsoráztunk, akkor utána le lehet szedni az asztalt, fel lehet söpörni az asztal körül, mert ez ugyanolyan zavaró tényező, annak ellenére, hogy csomó mukce van ott a különböző maradékok, és nem tudom, morzsák, és így tovább, és piszkos edények, azok elvileg mukce lenne. Itt mégis lehet ezt csinálni, mert ugye a szombat tiszteletadás része, hogy ne maradjon valami visszataszító a szemet, vagy a fület, vagy a inkább orrot zavaró tényező az otthonunkban. Amár rave, stejtsúvözbe davar, háda grafserei, maiz, háj laj maiz, vajt grifserei, meg gálej háj mihászai. Azt mondja rave, ez nem egy jó válasz. Azt mondtad, hogy olyan a leégett tömjén, a tepsiben, mint a fekáliás vödör. De hogy lehet a kettőt összehasonlítani? A fekáliás vödör az egyrészt undorító, tényleg undorító, rossz szaga van, és itt tovább gondolom nem kell jelleveznem, hogy miért undorító. Egy leégett tömjén a hamuval, az mitől undorító? Nem undorító. A másik az az, hogy pláne nem undorító, mert a fekáliás vödör az egy nyitott valami. Ez a tömjénes a tepsi, ez egy zárt rendszer. Gondolom, hogy a tepsi nem volt valami kis fedél. Akkor pláne, hogy nem zavaró, úgyhogy ez a válasz, ez nem jó. Úgyhogy Rave egy harmadik választ fog adni. El amer Rave, aki a vinnom bérám nákmen, abban mit álltanénk a nunna ágáv kitmo. Ráfál gáv, de ika le, és sivre éjcim. Azt mondja, nem, itt más oka lehetett ennek. Azt mondja, én például, amikor Rav Nachman házába voltam, akkor ugye Rav Nachman megengedte, hogy mozgassuk a tömjénes, a leégett tömjénes tepsit. Miért? Mert a benne levő hamu, az használható valamire. És hogyha használható valamire, akkor az már nem mukce. Mire használható a hamu? Ez is egy visszatérő téma. A hamuval be lehet fedni egy köpést, egy fekáliát, de a fekáliához most több téma is kapcsolódik. De ugye, hogyha valaki, nem tudom én, van valami undorító dolog az otthonodban, és most nem tudod feltakarítani, nem tudod lesikálni, aki kis hamuval beszórod, akkor a szagát is és a látványt is kicsit enyhíti a dolog. Tehát akkor a hamu mégiscsak használható valamire, eszköznek lehet tekinteni. És mint ilyen, megengedte Rav Nachman, hogy mozgassuk. Még akkor is, hogyha a hamuban, a tömjén a hamvaiban maradtak apró fadarabok, amik nem égtek el, amelyek értelemszerűen nem lennének használhatóak erre a célra, de ennek ellenére a hamu maga összességében használható, és ezért megengedte ezt a fajta használatot, és ezért nem is számít mukcének, és lehet mozgatni. Azt kérdezi a Talmud, mészvei, ve savin, se imje, és be sivré, pszilas, asszul, et áltel. Amere bájér meg a lilasanul. Azt mondja a Talmud, oké, ezt már értjük, hogy ha van hamu, akkor az használható arra, hogy valamilyen undormányt azzal befedjünk, beszórjunk. De miért mondod azt, hogy ez még akkor is megengedett, hogyha van benne maradtak a hamvakban, a hamuban maradt egy pár apró fadarab. Azt tanultuk egy másik helyen, hogy Rabbi Júda és Rabbi Simon ugye azon vitatkoztak, hogy egy régi, használt mécses lehet-e mozgatni, emlékeztek erről is, szó volt már többször, ugye a régi mécses, ráadásul itt nem fém, hanem keresz, cserépmécsesről van szó, ami magába szívja a kormot és az olajat. És ugye az volt a vita, hogy itt létezik-e a mukce machmas mius, az undor miatti mukce fogalma. De mind a ketten egyetértettek abban, hogy ha van benne, maradt a mécsesben pár darab kanóc darab, nem leégett kanóc darab, akkor biztos, hogy nem lehet mozgatni a mécsest. Miért nem? Itt is ugye a nem leégett kanóc, az biztos, hogy mukce. Ugye miért? Mert csak az ég arra lehetne használni, hogy meggyújtsam, szombaton lehet meggyújtani, akkor az mukce. A hiába mondta azt, hogy Simon, hogy amúgy lehetne mozgatni ezt a régi mécsest, vagy az olajat például ki lehetne belőle venni. Ha benne maradt ilyen kis kanóc darab, akkor nem. Milyen? Mert a mécses bázisává válik a kanócnak. A kanóc mukce, úgyhogy a mécses is mukce lesz. Miután természetesen már nem ég a mécses, tehát most arra az esetről beszélünk. Mi a különbség a megmaradt kanóc darabok és a megmaradt fa darabok között a tömjénes tepsi esetében? Azt mondta erre a bája, amire a bája meg a lila sanu. Galileában volt ez az eset. Galileában szegényebbek. Ugye tanulunk a ókori izraeli társadalom statisztikai, demográfiai helyzetéről, vagy szociológiai helyzetéről, hogy Galileában szegényebb emberek laktak, mint gondolom Jeruzsálemben, vagy még nem volt Tel Aviv, de gondolom, hogy a tengerparton. A tengerparti városokban mindig gazdagabb emberek laktak, mint Galileában, ami kint van a hegyek között. És Galileában szegény emberek laktak, az ő számukra a megmaradt kanóc darabok valóban nagyon jelentősek voltak, mert ők újra hasznosították őket. De nálunk, mondja Abáje, ahol a tengerparti városokban, ott a megmaradt kanóc daraboknak már nincsen jelentőségük. És ezért hiába maradtak kanóc darabok, a lényeg az olaj, ami a mécsesben van, és ezért lehet a mécsest mozgatni, mert a mécses így az olaj bázisává válik, és nem pedig a kanóc darabok bázisává. Oké. Ezen túl vagyunk. Most a Talmud vissza fog térni egy tegnap tanult témához, és ez pedig már nem a mukcének a témája, hanem az építésnek a témája, és az utolsó kalapács ütés témája. Ugye mindjárt, tehát először is ugye, hogyan kapcsolódik ez ide. Ha emlékeztek, akkor tegnap volt szó a lámpáról. És az volt a kérdés, hogy a lámpát miért nem lehet mozgatni. Mitől szigorúbb a lámpa mozgatásának a törvénye, mint a mécses mozgatásának a törvénye. Az egyik felvetés az volt, hogy azért, mert a lámpa az különböző darabokból áll össze, különböző darabokból áll, és attól félek, hogyha föl fogom emelni és mozgatni fogom a lámpát, a lámpa darabjaira fog esni, és akkor újra össze fogom próbálni rakni a lámpát. És hogyha ezzel építeni fogom a lámpát, és ez ugye egy szombati tilalom, az építés, az összerakás, valaminek a darabokból való összeépítése, összerakása, a szombaton tilos. Ez ugye az építés tilalma. Van egy másik tilalom, ami hasonló az építéshez, de nem csak az építésre vonatkozik. Ez pedig az úgynevezett utolsó kalapács ütés. Az arra nem sütés, hanem ütés. Utolsó kalapács ütés, ami arról szól, hogyha van valami, ami majdnem kész van, ez lehet akár egy építmény, akár egy bármilyen más dolog, akkor ha én az utolsó szöget verem bele, az utolsó dolgot csinálom, befejezem a folyamatot. A folyamat befejezése az önmagában is az egyike a 39 munkatilalomnak. Vegyünk például egy modern példát, amit az emberek nem tudnak, de vagy kevesen tudnak. Például az áram használata szombaton, villany felkapcsolás. Ugye milyen probléma az, hogy felkapcsolom a villany szombaton? Az egyik probléma az lehet, hogy az égőben fölforrósodik a lámpának az égő szála, azt hiszem. És az olyan, mintha tüzet csinálnék, ugye szikrát csinálok, és akkor az a tűzgyújtás tilalma. Jó, de mondjuk a mai LED lámpáknál ez ilyen nincs. Ugye itt van egy másik probléma, hogy amikor az áramkört bezárom, a lámpa felgyújtásával a megszakítást veszem el, ha jól értem, akkor az ezzel az áramkör bezárással létrejött az utolsó dolog, ami hiányzott a folyamathoz, és ez az utolsó kalapácsütésnek a tilalma. Most innen, ebből a témával, két témával fog most a hátrajövő részben foglalkozni, nem részben, ugye ez az építés, az utolsó kalapácsütésnek a tilalma. A kérdés az, hogy mi számít már építésnek? Mennyire kell, hogy egy fix dolgot hozzak létre, ahhoz, hogy azt mondjam, hogy ez egy építés? Erről lesz szó. Lévi bar Shmuel, Ashkechinu le Rabbi Abba ve Rav Huna bar Chia de Hava Kamaya Apischa de Ve Rabbi Huna. Egyszer Lévi találkozott Rabbi Abával és a Fuvával, akik éppen a Funa háza előtt áldogáltak. Amelejum maula achzir shel tarsim beshabes. Mito shel tarsim beshabes. Azt kérdezte tőlük, mondd, a részkovácsoknak az ágyát szabad összerakni és szétszedni szombaton? Ugye miért a részkovácsok? Itt különben vita van a kommentár között, ezek a részkovácsok, vagy ez olyan más. Mindenképp egy olyan, a kommentárok azt mondják, hogy a részkovácsok annak idején olyan vándor munkavállalók voltak, akik az egyik településre a másikra mentek, és ha valakinek valamit meg kellett javítani, ami részből volt, akkor ezt ők megjavították. És vittek magukra egy ilyen kempingágyszerűséget. Egy ilyen szétszedhető ágyat. Ugye könnyen szét lehetett szedni, könnyen össze lehetett rakni, és az a kérdés, hogy egy ilyen könnyen összerakható ágy, összerakható-e szombaton? Mert ugye itt ez az építésnek számít-e, vagy sem? Amrulei, Sápir Dami, azt mondta neki, igen, össze lehet rakni egy ilyen ágyat. Aszalek a Médrafjúda, Hamar, ha Ráves Moldávra te váljon, Máhzai mitosat a szímű, Sávesz Hájv Hátosz. Erre elmentek, és elmondták Rav Júdának, hogy mit mondott Rav Huna. És azt mondta Rav Júda, hogyan mondhatta ezt Rav Huna? Amikor azt tanultuk, hogy Ráves Smuel mindketten azt tanították, hogy a részkovácsok ágyát, ha valaki összerakja szombaton, az Hájv Hátosz. Az megszegte a szombati tilalmat, és áldozatot kell hoznia. Sőt, van egy további kérdés. Mészve a mászik hanem nőrebe sábez hájv hátasz knészei adin le jágzérve imlékzér patul. Ával az. Tanultuk egy brájtában, hogy ha valaki a lámpásnak az ágát rakja be, arról van szó, hogy van szóval voltak olyan lámpák, amelyeken több mécses volt, és ezeknek a mécsesek kivehetők voltak. És hogyha valaki visszarakja az ágat, akkor azzal ő épített, és áldozathozatalra köteles. Egy másik eset, Nésze Jadin, a szobafestőknek az ecset szerszáma, az egy ilyen hosszú rúdon volt, és a rúd tetejéről le lehetett venni az ecsetet. Ha valaki visszarakja ezt, és így összerakja újból ezt a rudat az ecsettel, akkor az ugyan nem szegi meg a szombati építés tilalmat a Tóra törvénye szerint, de a rabbik szerint ez is tilos. Gondolom itt az a különbség, hogy megint csak, mert még lesz egy pár példa, hogy mennyire fix az az építmény, amit létrehozok. És gondolom, hogy ez a ecset a rúdon, ez egy gyakran szétszedett, összerakott dolog volt, nem volt egy annyira fix építmény, nem úgy a lámpa, aminek csak ritkán veszik ki az ágait. Megyünk továbbra. Szimaiai, mert keren a gula hájav, kerem suta patul. Ugyanez a különbség van, volt egy római kori trombita. Kétféle ilyen trombita volt. Volt egy kör alakú, amiben több furúja volt belerakta, és gondolom mindig másikba fújtak bele. És volt egy egyenes, amiben csak kevesebb furúja volt belerakva. Most a kör alakúnál nagyon bonyolult volt belerakni a furujákat, és ezért, ha már belerakták, akkor ritkán szedték ki. Akkor ez egy fix építmény. Ezért, ha valaki összerakja, azt mondja, Rabbi Szimai, akkor az a Tóra törvényét, a Tóra tilalmát szegi meg, az építés tilalmát. Ha valaki viszont az egyszerű, egyenes berakja bele a furujákat, amiből könnyebb kiszedni, berakni, akkor a Tóra törvényét nem szegi meg, de a rabbinikus tilalmat megszegi. Most mit látunk mindebből? Hogy ez szembe van azzal, amit Rav Huna mondott. Rav Huna azt mondta, hogy a részkovácsok ágyát össze lehet rakni. Itt meg azt tanuljuk, hogy semmit nem lehet tulajdonképpen összerakni, vagy tórai tilalom, vagy rabbinikus tilalom miatt. Inud amúr kihály tána, de tánja mell be innesz a mita. Grajsz a mita, glövachim se esze kibász. Lajáhzér, mi hírszér patú. Azt mondja, talán jogos, Valóban ez a brájta, ez egy szigorú véleményt követ, de Rav Hunának van referenciája, hagyatkozhat egy másik brájtára, amiben azt tanultuk, hogy az ágynak a lábait, és az ágynak a támasztékait, és a fa íj alkatrészeit, azt nem szabad összerakni, de ha mégis összeraktam, akkor nem szegtem meg a tórai tilalmat. Ebből látjuk, hogy van bizony olyan vélemény, amelyik megengedőbb ezzel a dologgal kapcsolatban. De minden esetben, hogyha valaki erősen beleverte, mondjuk az ágy lábait az ágyba, akkor azzal ő megszegte az építés tilalmát. De Simon meg Gamliel, öményem haja, rafúj, mutarab. Simon Gamliel szerint, ha csak olyan gyengén van összerakva, akkor nem csak, hogy nem szegte meg a tórai tilalmat, hanem eleve megengedett összerakni. Beirav hama hava mitagal nisza, hava mehadrelébe jajmatava. A Rav Chama házában volt egy ilyen kempingágy, egy ilyen darabokból összeálló ágy, és az ágynak a darabjait ő megengedte, hogy ünnepen összerakják. Amelia humidrában a Ravon Majdájtik binyan minacádú. Erre valaki megkérdezte tőle, mond, mi az oka annak, hogy ezt megengedték, hogy így össze legyen rakva? Talán azért, mert ez nem egy hagyományos úton történő építés, és ugye van egy olyan alapelv, hogy most már többször visszatér, valamit sinújjal csinálunk, változtatással, nem a megszokott módján, akkor a tórai tilalmat nem szeged meg. Akkor lehet, hogy ezért? Ne hide iszúra, de rájsz a léke iszúra, de van a nika? De ha ezt mondanánk, hogy itt ezért engedték meg ezt a kempingágyat így összerakni, tehát akkor is ez nem lenne megengedett, csak azt jelenteni, hogy a tórai tilalmat nem szegtük meg. Amelej, annan kerep simen meg amliel, szavrelej, de amárim haja rafúj mutar, azt mondja, azért, mert mi azon a véleményen vagyunk, mint a simen meg amliel, aki azt mondta, hogy ha valami nincsen erősen összerakva, nincsen egybe kalapálva, akkor az eleve megengedett. Jó, akkor összefoglalva a következőt tudjuk mondani. Ha valamit darabokból van, és azt úgy rakom össze, hogy erősen egybeverem, tulajdonképpen egy olyan szerkezetről van szó, ami ugyan mondjuk egy IKEA bútor. Ugye az is darabokból van, de úgy rakom össze, hogy az úgy kéne, hogy maradjon. Szóval összeverem, az azt jelenti, hogy az, nem, az utána elég nehezen szedhető szét. Az biztos, hogy a Tóra szerint is a tórai építés tilalmat is ezzel megszegem. Hogyha nem összeverem, hanem csak megszorítom, rászorítom, mint például itt volt korábban, hogy a íjnak a darabjai, alkatrészei, az ágynak a támasztéka, olyan dolgok, amik ott kell, hogy maradjanak, de azért szét is szokták szedni utána, és ezeket megszorítják, de nem verik egybe, akkor az a tórai tilalmat nem szeged meg, de rabinikusan tilos. Viszont, hogyha valami csak éppen hogy van összerakva, akkor az csak úgy finoman, akkor az eleve megengedett. Vegyünk egy egyszerű példát, mondjuk egy üveg. Az üveg, amikor rátekerem a kupakot, ezt most szemléltetjük is, akkor az csak úgy finoman van összerakva, eleve arra való a kupak, hogy levegyem és felrakjam. Ez nem számít építésnek, mert ez egy rafúj, ez egy könnyen összerakott két valami, és még számos példát lehetne erre mondani. Oké. Okay. Következő részben, a következő misnában, ami az utolsó misnája a harmadik fejezetnek, a tűzoltásról lesz szó. Ugye, tüzet oltani szombaton tilos. Később lesz egy olyan vitánk a tanulban, hogy majd a 120-as lapon, még ez odébb van, még körülbelül két hónap, míg odaérünk, hogyha egy házban kiüt a tűz, beszéltünk róla korábban, ha csak nincs közvetlen életveszély, akkor a tüzet nem szabad oltani. A vita az volt, vagy az lesz, hogy lehet-e közvetetten oltani. Például kirakni egy fal cserépedényt, egymásra rakott cserépedényeket benne vízzel, a tűz odaér, nem fog tudni tovább menni. Igen ám, de fönn van, megvan annak az esélye, hogy a tűz forrósága szétüti, megrepeszti ezeket az edényeket, és a víz ráönlődik a tűzre, és a tüzet ki fogja mondani. Akkor ez nem egy közvetlen, hanem egy közvetett tűzoltás. És erre Rabbi Yossi azt mondta, hogy ezt lehet. De az általános vélemény azt mondja, hogy ezt nem lehet. Most erről lesz szó, hogy lehet-e a tüzet közvetetten oltani. Nöjszninkli, tárhaszan nélek, ábeni cuccasz, tajhaj, máj, mipnésum, mechábe. Azt mondja, Misna, szabad szombaton a gyertya, a lámpás alá tenni egy edényt, egy tányért, hogy abba essenek bele a lehulló kis kanóc darabok, amik az égés közben lehullanak a kanócról. De szombaton ne tegyünk bele vizet ebbe az edénybe, hogy ne történjen az, hogy amikor lehullik, amíg még egy kicsit égő kanóc darabba, belehullik a vízbe, és azzal kioltom a kanóc darabot. És ezzel az oltás, a tűzoltás tilalmát szegem meg. Oké, okay, ez a misna. Jön a Talmud. Azt kérdezi, a Talmudban, ha akkor mi bátorkli, melyik hanna, a jamaráv, hundabrédem, sülni, cöcöcsönyben, mámas. Azt mondja, a Talmud, igen ám, de van egy olyan tilalom, amit korábban, szerintem szombat este tanultunk, hogy tilos egy eszközt, a státuszától megfosztani. Ugye emlékeztek, ez volt az az eset, amikor hosszan beszéltünk arról, hogy a tojás alá nem szabad tányért rakni. Az éppen tyúk tolja, a tojás nem szabad alá tányért tenni, de rá lehet tányért tenni. Mivel alá teszem a tányért, akkor onnantól fogva az a tányér már nem használható tányérnak, mert a tojás az mukce, amit, mert az nojlad, az a szombaton tojás az mukce, és a tányér az bázisává válik a tojásnak, akkor ezzel megfosztottam azt az eszközt az eredeti státuszától. Ha ráesik a kanóc darab a tányérra, akkor ezzel a tányér bázisává válik a kanóc darabnak, ami mukce, és ezért a tányér is egy mukce lesz, és ezzel a szombaton csinálom ezt, ezzel megfosztom a tányért a státuszától. Azt mondja, nem. Mert a kis kanóc darab az nem egy igazi, azban nincs semmi, az alig valamicske, és azért ezt nem tekinthetjük mukcének olyan szinten, hogy az bázissá tegye az alatta levő tányért. Alig van benne valami. Oké. Okay. Ezt a kérdést tisztáztuk. Most jön a tűzoltás kérdése. Azt mondja, Talmud ugye idézi a misnát, hogy ebbe az edénybe, amit kirakok a égő mécses alá, hogy felfogja a kanóc darabokat, abba nem szabad vizet tenni. Miért? Mert akkor ezzel közvetetten ugyan, de kioltanám a tüzet, ami ugye még az égő kanóc tüze. Lémat nánc tama, kérem, jaj, szíde, amár gajremre kibúj asszul. Azt mondja, a Talmud, lémat nán, stama, akkor ezek szerint a mi misnánk mestere, a mi misnánk tanítója, az egyetért Rabbi Yossival, hogy a közvetett tűzoltás is tilos? Ugye elnézést az előbb, amikor a kis bevezetésemben rosszul mondtam, Rabbi Yossi az, aki a közvetett tűzoltást megtiltja. Ő az, aki megtiltja azt, hogy a cserépedényeket egymásra tegyem, mert hát, ha megrepednek, és ezzel kioltják a tüzet, a benne levő vízzel. És a Tana Káma az a másik vélemény, aki ezt megengedi. Oké. Okay. Ezért mondja itt a misna, akkor ezek szerint ebben a vitában, amire Rabbi Yossi és a Tana Káma között van, Rabbi Yossinak van igaza, mert láthatod, hogy itt a misna azt mondja, hogy tilos kirakni az edényt benne vízzel szombaton, mert ezzel közvetetten tüzet fogok oltani. Azt mondja erre a Talmud, hogy tízbara, éj murda almár a bjöjszi, be sábesz? Be erre sábesz mi almár? Azt mondja a Talmud, nem? Mert itt a mimisnánkban, a Talmud jelenlegi értelmezése szerint, nem arról van szó, hogy szombaton rakom ki a tányért benne a vízzel, hanem arról van szó, hogy szombat előtt rakom ki a tányért benne a vízzel. Ami azt jelenti, hogy a... Ami azt jelenti, ez a misna még szigorúbb, mint Rabbi Yossi. Mert Rabbi Yossi a szombati közvetett tűzoltásról beszél, és itt még többről van szó, mert a jelenlegi értelmezés szerint itt nem egyszerűen arról van szó, hogy szombaton nem lehet vizet rakni ebbe a tányérba, hanem már szombat előtt sem lehet egy ilyen vizes tányért a mécses alá tenni. És pláne, hogy ugye szombaton nem lehet. De itt nálunk nem csak szombatról van szó, hanem szombat előttről. Tanultuk konkrétan egy brájtában, de ha tánya, hogy konkrétan tanultuk egy brájtában, hogy szabad kitenni egy edényt, hogy az felfogja a lehulló kanóz darabokat szombaton, de én szeretném már be erősábesz, pláne, hogy szabad kitenni péntek délután, de lajíten lesz, hogy már mit nézsünk, hogy hábe be erősábesz, viszont vizet nem szabad tenni ebbe az edényben, még péntek délután sem, vényszerűen lajmár be sávesz, és pláne, hogy szombaton nem. El amarávási a filu tamira vannan, sájnia hach, amik ne, semmi karé lesz a kibúj. Mi ennek az egésznek az oka? Ugye, ha már arról vita volt, hogy szombaton lehet-e közvetetten tüzet oltani, és volt egy vélemény, ami azt mondta, hogy lehet, hogy szombaton lehet közvetetten tüzet oltani, és csak Rabbi Yossi volt az, aki szigorúbb volt, és azt mondta, hogy nem lehet, akkor mi az oka itt, hogy még péntek délután se lehet kirakni azt a tányért benne a vízzel. Mi a probléma ezzel? Mi a különbség? Azt mondja a Talmud, de Vási ezt azzal magyarázta, hogy itt egy sokkal közvetlenebb tűzoltásról van szó. Ugye az a közvetett tűzoltás, amiről szó volt ott, hogy a cserépedényekkel őket megtöltöm vízzel, és azzal egy falat csinálok a tűz előtt, és attól tartok-e, hogy hát ha a cserépedények megrepednek, és akkor kijön belőlük a víz, és az meg el fogja oltani a tüzet. Ez egy valóban közvetett tűzoltás. Itt arról van szó, hogy lehullik az égő kanóc, lehullik az égő kanóc, és az égő kanóc az közvetlenül beleesik a vízbe. És ott fog, nincs más lehetősége, mint kialudni. Akkor ezért ez nem egyszerűen egy közvetett, hanem ez már egy közvetlen tűzoltás, ami biztos, hogy tilos, olyannyira tilos, hogy még szombat előtt is tilos kirakni egy ilyen vizesedényt. Ezzel befejeztük a harmadik fejezetet, és elkezdjük még ma a negyedik fejezetet, legalábbis a misnát, meg még egy kicsit a misna magyarázatát. Miről szól a negyedik fejezet? A negyedik fejezet az a hatmana, a becsomagolás tilalmáról szól. Mi ez a becsomagolás tilalma? Nem találtam erre egy jobb szót. Ha valakinek van javaslata, akkor azt kérem, írja ide a kommentekbe. Arról van szó, hogy korábban beszéltünk arról, hogy szabad-e a főtt ételt, vagy nem főtt ételt a tűzhelyen hagyni. Péntek délután, hogy az szombaton meleg maradjon, vagy tovább főjön. Ez volt tulajdonképpen az előző, a harmadik fejezet elejének a témája. Most nem erről van szó, hanem egy másik módszer arra, hogy hogyan lehet az ételt melegen tartani. Megvan a forró étel, jó finom só lett, és berakom, becsomagolom valamilyen olyan anyagba, ami melegen tartja, mondjuk egy pokrócba. Vagy betemettem a homokba, vagy betemettem a sóba. Ezek mind olyan anyagok, amelyeknek nagyon jó a hővezetése, és ezért jó meleg környezetet teremtenek a forró edénynek, és így melegen tudom tartani az ételt. Itt a rabbik két különféle anyagot és két különféle időpontot határoznak meg. Ugye van a péntek délután és van a szombat. Péntek délután szabad elrejteni, becsomagolni a forró edényt olyan anyagba, ami csak tartja a hőt, de nem olyan anyagba, ami növeli a hőt. Itt kétféle anyagról beszélnek. Van olyan anyag, ami növeli a hőt, és van olyan anyag, ami csak tartja a hőt. Ami növeli a hőt, az azt jelenti, mint például majd fogjuk tanulni mondjuk a mész, vagy a só, ami fölmelegszik a forró edényt, és túlmelegszik rajta, és ezért vissza is ad a forró edénynek. És vannak olyan anyagok, amelyek nem melegednek annyira, nem olyan jó a hővezetésük, és ezért nem melegednek annyira föl, hogy még túlmelegedjenek az edényen, vagy tovább maradjanak melegek, mint az edény, és ezért azok nem melegítenek vissza, hanem csak segítenek tartani a hőt. A visszamelegítő anyagokba biztos, hogy nem lehet csomagolni egyáltalán. Péntek délután lehet csomagolni a hőtartó anyagokba. Szombaton viszont a hőtartó anyagokba sem lehet csomagolni. Oké, vegyük végig, hogy mit miért nem lehet. Péntek délután azért nem lehet a hő a visszamelegítő anyagokba csomagolni. Mert attól tartottak a rabbik, hogyha megengedik, hogy a visszamelegítő anyagokba csomagoljuk, akkor olyan anyagba is fogok csomagolni, ami egy parázsnak a keveréke. Tehát mondjuk, ha becsomagolom a homokba, akkor megfogják, akkor aztán végül remecbe, ami a homok és a parázs keveréke is fogom csomagolni, és ott akkor az a probléma lesz, hogy lehet, hogy a parazsat birizgálni fogom, hogy nagyobb legyen a tűz, nagyobb legyen a lángja. És ezért a hő visszaadó, vagy a hőfokozó csomagoló anyagban nem lehet csomagolni, de a hő tartóban lehet, péntek délután. Szombaton viszont egyáltalán nem lehet becsomagolni semmibe. Leveszem az edényt a platáról, és akkor itt berakom egy pokrócba, szombaton, azt nem lehet. Miért nem? Mert attól tartunk, hogy egyszer csak azt látom, hogy ez az edény már hideg, és akkor elfeledkezem róla, hogy szombat van, és meggyújtom a tüzet, és elkezdem újra melegíteni az edényt. Oké, erről lesz szó az első misnában. Mibe szabad csomagolni, és mibe nem szabad csomagolni? Én tömnim, lőjbe gefesz, lőjbe zevel, lőjbe mellák, lőjbe szíd, lőjbe haj, bén láhim, bén jövésin. Nem csomagolhatunk, most péntek délutánról van szó, tehát nem lehet csomagolni hőfokozó anyagba. Mik ezek a hőfokozó anyagok? Az olivának, a kinyomott olivának maradék héjai, a trágya, a só, a mész, a homok, független attól, hogy ezek az anyagok nedvesek vagy szárazak, ezek visszamelegítenek. Ezeknek olyan jó a hővezetése, hogy ezek visszamelegítik a lámost. Ve lojbe teven, ve lojbe zagin, ve lojbe muhin. A szalmába, a gyapjúba vagy gyapodba, a szöllőnek, a kipréselt szöllőnek a héjába, a fűbe nem lehet csomagolni, hogyha azok nedvesek, mert ha nedvesek, akkor olyan jó a hővezetésük, hogy visszamelegítenek. De hogyha szárazak, akkor már nem olyan jó a hővezetésük, és akkor lehet beléjük csomagolni. Oké, ez volt a misna. Szóval igazából a misna csak annyit mondott el, hogy mik azok az anyagok, amik hőfokozó anyagok, és ezért péntek délután nem lehet beléjük csomagolni. Baja lejó, gefes az éjszint nálával, de szumszint sápír. Sápír, dami, hogy dilma, de szumszint nálával, mert kolsaként az éjszint. Ugye az első anyag, amit említettünk, mint hőfokozó anyag, az a gefes. A gefeszt úgy fordítottuk, hogy az oliva, kipréselt oliva héjai. Csak hogy ezt a kifejezést, a gefeszt, azt nem csak a oliva préselt, a préselt oliva héjaira használjuk, hanem a szezám, a préselt szezám héjaira is használjuk. És akkor itt miről van szó? Az oliva, a préselt oliváról, és akkor ez azt jelenteni, hogy a szezám viszont az nem esik ebbe a kategóriába, és abban lehet csomagolni. Vagy esetleg itt a szezámról van szó, és hogyha a szezámban nem lehet, akkor pláne nem lehet a olivában. Ugye azt mindenki, ezek szerint, ezt nem tudtam, de egyiket sem próbáltam ki, de ezek szerint az mindenki számára egyértelmű, hogy a olivahéjai jobban vezetik a hőt, mint a szezámhéjai. És ezért tisztáznunk kell, hogy itt miről szól a gefesz. A gefesz az melyik héj? A szezám vagy az olivahéja? Tasmáda, merem zérem is umerháda, de vérem jánáj, kúpa se tamamba, asszulán nicha, gefes az észim. Azt mondja, Talmud, elvileg van egy egyszerű bizonyítékom, hogy ez ez a olivának a héjairól szól. Miért? Mert van egy olyan brájt, ami azt mondja, hogyha volt egy olyan edény, amit becsomagoltam egy nem hővisszaadó, hanem csak hőtartó anyagba, amit lehet péntek délután, viszont rátettem az egészet egy olyan lapra, amin viszont kint van az olivának a héjai, kint vannak, az tilos. Miért? Mert alulról vissza fogja adni a hőt. És már mi na? És az észimpnának egyértelmű, hogy ez a gefesz, amiről beszélünk, ez az olivának a héja. Hiszen egyértelmű, hogy benne van, hogy rárakni, még rárakni sem lehet. Azt mondja a Talmud, Émelach leinyen át monad, de szumszum nem jasszú. Leinyen, a szuki háblad, az észim mászki háblad, a szumszum nem mászki háblad. Azt mondja a Talmud, nem. Nem biztos erről van szó. Lehet, hogy itt, amikor arról beszélünk, hogy nem belecsomagolod az oliva a héjakba, hanem csak rárakod a héjakra, akkor az az oliva héjára, az még az is tilos. De a szezám héjára nem, de ez még nem azt jelenti, hogy a szezám héjába szabad csomagolni. Ugye itt két külön dolog van, az szóval csomagolás, amikor az egészet belebújtatom az anyagba, és van egy, amikor rárakom az anyagra. Attól még, hogy amikor rárakom az anyagra, attánál azt mondja, hogy az oliva héjaira is tilos rárakni, nem azt jelenti, hogy, a csomagolásnál is ugyanez lenne a helyzet. Holnap fogjuk folytatni ennek a kérdésnek a tisztázását, hogy oliva vagy szezám héjakról van itt szó, addig is tartsunk ki, türelemmel vissza fogunk térni holnap reggel 7:30-kor, sok szeretettel, addig is egy szép napot mindenkinek!